Szeretettel köszöntöm Önöket, és hogy a mai alkalommal a hét pecsétről szóló látomásról szeretnék beszélni, és említettem Önöknek, kedves hallgatók, hogy áttekinthették azt, hogy a hét pecséten belül milyen korszakokat mutatott be nekünk a Szentírás, vagyis Jézus Krisztus milyen korszakokat mutatott be János apostolnak. Ugye a fehér ló látomástól, ami az első század kereszténységét mutatta be, utána a vörös ló látomás volt, ami már a második, negyedik századról szólt, az üldöztetés időszakáról, amikor üldözték azokat a hűséges keresztényeket, akik Jézushoz ragaszkodtak. A harmadik kinyilatkoztatás volt a fekete ló látomás, ez a negyedik és a hatodik századot mutatta be, amikor az állam és az egyház szövetségre lépett egymással, és a Biblia ezt az időszakot a gyász időszakának mutatja be. Aztán a negyedik századtól mintegy a 17.-18. századig mutatta be előttünk a Szentírás a halott sárga lónak az időszakát. Szeretném megkérdezni Önöket, amikor valaki meghal, mi történik a halála után az emberrel? Oszlásnak indul. És olyan döbbenetesen fogalmaz a Szentírás, hogy ezt az időszakot, amit a középkor időszakának nevezünk, Jézus Krisztus az oszlásnak indult kereszténység időszakaként mutatta be számunkra. Ez volt a negyedik pecsét. Az ötödik kiáltásban azok az emberek, akik a középkor idején folyamatosan Jézushoz ragaszkodtak, nem voltak közönséges bűnözők. Egyetlen egy bűnük volt, ami az abban az időben az egyház számára bűn volt, Jézus Krisztushoz ragaszkodtak. A hűségi fogadalmukat kizárólag Jézusnak adták meg, és ennek mi lett a következménye? János apostol látta az oltár alatt azoknak lelkeit, akik fölkiáltottak, akiket legyilkoltak ártatlanul, látta azoknak lelkeit, hogy megszólították a mennyei atyát, hogy Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még? Meddig hagyod azt, hogy velünk ezt tegyék, mikor hozzád ragaszkodunk? Ez volt az ötödik pecsét. És kedves hallgatók, az ötödik pecsétnek a felnyitása, azt gondolnánk, hogy a középkor, nem a középkor, a középkor vége. Ez már a 16.-17. századnál járunk. Felnyílik a hatodik pecsét, és a hatodik pecsétre Jézus Krisztus azt mondja, hogy ama napok nyomorúságai után három jelnek kell bekövetkeznie a kereszténység történetében. Ha ez a három jel bekövetkezik, akkor ez közvetlenül az ő második eljövetelét fogja elénk tárni. Máté 24. fejezetét a mai alkalommal szeretném idézni Önök előtt, és Jézus Krisztus Máté 24. fejezetében az úgynevezett apokaliptikus, végidőre vonatkozó beszédében mondja ki, hogy ama nyomorúságok után következő három dolognak kell beteljesedni, és erről a hatodik pecsét beszél, nagy földindulásnak, a nap feketévé lesz, és csillaghullásnak. De Jézus, kedves hallgatók, nem azt mondta, hogy ez a három jel a mi korunkban fog teljesedni. Nem azt mondta, hogy a 20. században, vagy a 21. század elején, hanem azt mondta, ama napok nyomorúságai után. Mit jelent, hogy ama napok nyomorúságai után, amikor lezárul ez az időszak, vagyis a középkor végén? Hát közvetlenül teljesedtek is ezek a jelek. A nagy földindulás 1755, bizonyára tetszettek hallani róla, a lisszaboni földrengés volt. Aztán a nap feketévé lett 1780. május 15-én az Amerikai Egyesült Államokban, napközben ilyen korom sötét lesz, tökéletesen teljesedett a második jel is, és a harmadik jelnél pedig azt mondta, hogy nagy csillaghullás lesz. Hoztam magammal egy könyvet, kedves tanárom Vankó Zsuzsa írta meg Jézus Apokalipszise című könyvének a második részét, és ebben korabeli tudósításokból közöl, hogy mi volt ez a három jel, vagyis Jézus Krisztus János apostolnak Pátmosz szigetén időszámításunk szerint 95-ben ezt kinyilatkoztatta, és ezek a jelek szó szerint teljesedtek. Vagyis azt mondta Jézus, hogy amikor majd ezek a jelek teljesednek, akkor az emberek készüljenek, mert ezek a jelek az ő közvetlen második eljövetelét fogják bemutatni. Most nagyon logikus lenne, hogy a hatodik pecsét után azonnal bontsuk fel a hetedik pecsétet. A logika ezt kívánná. Első hat pecsét beteljesedett, Utána jöjjön a hetedik pecsét. A hetedik pecsét mit foglal magában? Ma fogom érinteni. Jézus második eljövetelét. De kedves hallgatók, a hatodik pecsét után nem tárul fel azonnal a hetedik pecsét, mert a hatodik és a hetedik pecsét között van egy úgynevezett közbeékelt látomás a jelenések könyvének, és a mai alkalommal ez a feladatom, hogy a mai alkalommal ezt a közbeékelt látomást tárjam önök elé, hogy ez mit foglal magába, hogy közvetlenül Jézus Krisztus második eljövetele előtt mi fog történni azokkal az emberekkel itt a Földön, akik hozzáragaszkodnak. Jelenések könyvén belül a hatodik és a hetedik pecsét közötti részt Jelenések könyve a hetedik fejezetben tárja elénk. És ma, mai alkalommal Jelenések könyve hetedik fejezetéről szeretnék néhány gondolatot szólni. Mint említettem, ennek a látomás sorozatnak az egyik leglényegesebb része, mert ha nem ismerjük meg a hét pecsét előtt a negyedik és az ötödik fejezetet, akkor nem fogjuk érteni az első hét pecsétet, hogy mi az alapja annak, hogy egyedül a hét pecsétet Jézus Krisztus, az emberiség megváltója hivatott feltörni. Mert ő volt az, aki megváltotta az emberiséget, éppen ezért Jézus ismeri az emberi történelmet úgy, mint senki, és az ő áldozatával erre méltóvá tétetett. Igen ám, kedves hallgatók, de a negyedik és az ötödik fejezetben úgy mutatja be János Jézus Krisztust, mint egy bárányt, akit leöltek. Félelmetes kinyilatkoztatás, egy leölt bárányként mutatja be Jézust, de a hatodik pecsétnél szintén előkerül a bárány jelképe, a bárány kifejezése Jézus személye, csak itt, ebben az időszakban már nem úgy szól Jézusról, mint egy leöletet, hanem a hatodik fejezetnek a 17. versében szó szerint ezt találjuk, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Először egy leölt bárányt lát, és utána látja azt a bárányt, aki haraggal teljesen eljön majd ide a földre, és kiállhat meg előtte. Kik azok az emberek, akik megállhatnak Jézus Krisztus igazság szolgáltatásának a napján, de mielőtt, kedves hallgatók, Jézus eljönne másodszorra, mielőtt igazságot szolgáltatna ezen a földön, előtte történik egy nagyon-nagyon fontos esemény. És erről szól Jelenések könyve 7. fejezetében, és ezenből az első három vers, és ezt szeretném önöknek felolvasni, hogy mi történik, mielőtt Jézus Krisztus eljön ide a földünkre, milyen esemény veszi kezdetét. Jelenések könyve 7. fejezetében az első három vers a következőképpen szól. Ezek után láttam négy angyalt állni a föld négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek a kezében volt az élő Istennek pecsétje, és nagy szóval kiáltott négy angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünknek szolgáit az ő homlokukon. Vagyis, kedves hallgatók, azt mondja itt Jelenések könyve, ezt mutatja be számunkra, hogy mielőtt Jézus Krisztus eljönne másodszorra, mielőtt a hetedik pecsét fel lenne bontva, addig a következő eseménynek kell a földünkön végbe mennie. Isten angyalai, mondja János apostol, a föld négy szegletén állnak, és visszatartják a szeleket. Visszatartják azokat a szeleket, amelyeknek az lenne a feladatuk, hogy ártsanak a földnek, a tengernek és az élő fáknak, és az Isten angyalai a föld négy szegletén visszatartják a szeleket azért, hogy azokat az embereket, akik itt a földön ragaszkodnak Jézus Krisztus személyéhez, azokat az Isten elpecsételje. Mit jelent ez a fogalom, mit tetszene gondolni a Szentírásban, hogy az Isten elpecsételi az ő szolgáit a homlokukon, amiről itt János apostol beszél. Hát kétségtelen, kedves hallgatók, hogy az elpecsételés a Biblia fogalom világában mindig az oltalom alá helyezést jelenti, hogy Isten oltalma alá helyezi azokat az embereket, akik itt a földi történelemben bíznak benne. De kedves hallgatók, mi ez az oltalom, és mielőtt elkezd Isten szolgáit elpecsételni az ő homlokukon, János apostol 4 angyalt látott, akik a föld 4 szegletén vannak, és mint említettem önöknek, az a feladata ennek a 4 angyalnak, hogy ártsanak a földnek. Visszatartsák a pusztító szeleket. De mit tetszenek gondolni, hogy mit jelent a Bibliában a szél jelképe? Mert ha megfejtjük a szél jelképét, akkor egyértelművé lesz előttünk, hogy mit is akar itt nekünk János apostol mondani? Mi ennek a látomásnak a lényege? Hogy a föld 4 szegletén 4 angyal van, visszatartják a pusztító szeleket, hogy ezek a szelek ne jöjjenek a földre, mert abban a pillanatban, hogy elengednék ezeket a szeleket, a földre, a tengerre és az élő fára rázúdulnának, és az emberiség legnagyobb pusztítását eredményezni. Mit jelent a szél? Mit tartanak vissza az Isten angyalai a föld 4 szegletén? Hát, kedves hallgatók, ha már említettem Jelenések könyvének a szerkezeti részét, akkor hagyj említsek egy nagyon érdekes adatot. Jelenések könyvét nem tudnánk megérteni akkor, hogyha nem olvasnánk a Szentírás előző könyveit. Legfőképpen nem olvasnánk az Ószövetséget. Tudnillik, Jelenések könyve az Ószövetség 39 iratából 36-ból idéz, Jelenések könyve 404 verséből 278 ószövetségi idézet. Ha mi nem olvassuk az ószövetségi könyveket, nem fogunk tudni, mit kezdeni ezekkel a jelképekkel. Tudnék, ezek a jelképek vagy az Ószövetségben, vagy az Új Szövetségben már meg vannak írva, nekünk csak be kell azonosítani. Tehát akkor mi a szélnek a jelképe? Dániel könyve 7. fejezete azonosítja. Jeremiás könyve 25. fejezetének a 32. verse azonosítja. Vagy a 49. fejezet, vagy az 51. fejezet. A Szentírásban a szél jelképe mindig a háborús veszedelem, a rettenetes pusztítás, a nemzetközi konfliktusok, nemzetközi válságok, bajok, problémáknak a jelképe. Vagyis mit látott János apostol? Hogy Isten angyalai ezeket a szeleket még visszatartják. Hogy egy teljes mértékű, világméretű pusztítás ne jöjjön a földre. Ezért ezeket a szeleket még visszatartják az Isten angyalai, hogy visszatartják azt a totális bajt, azt a totális földre való rázúdulást a bajoknak, a problémáknak, a nemzetközi válságoknak, a globális fenyegetőzéseknek, amelyeket mi emberek létrehoztunk a történelmünk során, de legfőképpen a 20. és a 21. században. És Isten angyalai ezeket a szeleket azért mondja, hogy a föld 4 szegletén vannak, hogy az egész világot jelöli, Isten angyalai ezeket a szeleket még visszatartják. És kedves hallgatók, maga Jézus Krisztus kereszthalála előtt pontosan 2 nappal erről beszélt. Hogy olyan világméretű válságok fognak beköszönteni az emberiségnek az életébe, amilyen még nem volt, amióta ember kezdett lenni a Földön. Mert amikor mi emberek elfordultunk az Istentől, nem az Isten mellett éltük az életünket, hanem hódoltunk valaki másnak, akiről Jézus azt mondta, hogy e világ fejedelme. Akkor ennek lett egy természetes következménye. Máté 24. fejezetének a 12. versében ezt mondja Jézus Krisztus, hogy amikor a gonoszság megsokasodik, akkor a szeretet sokakban meg fog hidegülni. És kedves hallgatók, amikor a szeretet sokakban meg fog hidegülni, akkor a gonoszságnak a megsokasodásával mi fog a mi emberi történelmünkre rázúdulni? Szeretnék felolvasni néhány bibliaverset, és kedves tanárom ebben összegyűjtötte az Jézus Apokalipszise című könyvnek a 147. oldalán A következőképpen szólnak ezek a Biblia versek, és ezek szó szerint. Jézus megjövendölte, hogy az ő közvetlen második eljövete előtt milyen jelek lesznek. Ugye oda mennek Jézushoz a tanítványok, és azt mondják, hogy Urunk, micsoda jele lesz a te második eljövetelednek és a világ végének? És akkor Jézus elkezdi sorolni, és ezek így szólnak. Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások mindenfelé. Az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig. Ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen egy ember sem menekülhetne meg. Aztán Dániel 12:1, nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Szóval kedves hallgatók, szinte még felolvasni is döbbenetes az, amit Jézus előre jövendölt, hogy az ő második eljövetel előtt milyen jelek lesznek a korunkban. Szeretném megkérdezni neked, hogy a háborúk híreiről, betegségekről, természeti katasztrófákról, világméretű erkölcstelenségekről hallunk-e manapság? Éppen tegnap este beszélgettem egy fiatal emberrel, és négy szem közti beszélgetés alkalmával, és idéztem Máté 24-et, és azt mondja, jó, na de hát ezek mindig voltak a történelemben. Miért pont ezek jelenti Krisztus második eljövetelének a bevezetését? Mondom, persze háborúk mindig voltak, meg természeti katasztrófák, meg betegségek, csak a méreteket nézzük meg. Hogy ilyen méretekben voltak, mondjuk a 18-19. Században, vagy a középkorban, a méreteket nézzük meg. Ma semmi másról nem hallunk, mint háborúkról, háborúk híreiről, betegségekről, természeti katasztrófákról. Hát kedves hallgatók, a második világháború óta 54 olyan háború zajlott, vagy zajlik jelen pillanatban a földünkön, amelyben sokkal, bocsánat, nem 54, hanem 4000, eltévesztettem az adatot, nem 54, hanem 4762 háború folyik a második világháború óta a földünkön, amelyben sokkal, de sokkal többen haltak meg, mint a második világháborúban. A második világháborúban 50 millió ember, szörnyűséges. A gondolkodók kimondták, hogy a 20. században csak 100 millió ember halt meg háborúk, ebből következő betegségek, természeti katasztrófák vagy éhség következtében. A 20. század kétségtelen az emberi történelmünknek a legvadabb évszázada volt. Aztán Jézus miről beszélt? Hogy hallanunk kell majd háborúk híreiről. Kedves hallgatók, Jézus Krisztus az első század közepén előre megjövendölte a modern hírközlő eszközöknek a szerepét. Szóval hallanunk kell háborúk híreiről a tévé hatására, a rádió hatására, az újság hatására, az internet hatására. Olyan a világunk, mint egy kis falu, nem? Mi jellemzi a kis falut? Mindenki tud mindenkiről mindent. Ezek hatására mindenről tudunk? Bármiről tudunk, ami a világunkban beteljesedik. Jézus mit mondott? Hallanunk kell majd háborúk híreiről. Aztán a következő dolgot, amit Jézus Krisztus kimondott, hogy majd nemzet támad nemzet ellen. Mit jelent ez? Megjövendölte a nacionalizmust, korunk vezető áramlata. Aztán ott volt az a szörnyűséges kijelentés, ami nagyon teljesedik. Hallanodok kell majd éhségekről. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet kiadott egy nyilatkozatot, amelyben elmondták azt a nagyon fájdalmas dolgot, hogy jelen pillanatban földünkön 846 millió ember éhezik. Ugye itt a jóléti társadalomban igazából nem tudjuk, mit jelent, hogy napokig, hetekig nem enni. És ebből a 846 millióból 200 millió 5 éven aluli kisgyermek, és évente annyi gyermek hal meg alultápláltság és ebből következő betegségek hatásába, mint Magyarország összlakossága. Olyan 11 millió. Olyan, mintha évente egy magyarországnyi ember kipusztulna. Csak éhezés következtében, holott azt is megállapították, ha értelmes lenne a földünk elosztása, a földünk nem 6 milliárd, hanem 20 milliárd embert is képes lenne eltartani, és a földünk összjövedelmének csak az 1%-át kellene felhasználni, és akkor ezeket a gyerekeket meg lehetne menteni. Mit tetszenek gondolni, a földünk összjövedelmének az 1%-át ma mire használják az emberek? Mi a legnagyobb üzlet? A fegyverkereskedelem, így van. Tetszenek látni az ellentmondást? Embereket lehetne megmenteni, gyermekeket ráadásul, aztán ezt a pénzt fegyverre költik. Aztán Jézus beszélt fertőző betegségekről. Hát mi a mikorunk legnagyobb fertőző betegsége? Az AIDS. Nem tudom, tetszeneket tudni arról, hogy naponta, egészségügyi világszervezet adta ki ezt a nyilatkozatot is, naponta 5 másodpercenként globálisan megfertőződik valaki ezzel a gyilkos vírussal. 5 másodpercenként, az naponta mennyi? Nagyon könnyű kiszámolni. 17.280 ember naponta, aki megfertőződik ezzel a gyilkos vírussal. Hát aztán ugye 18 olyan fertőző betegségről is tudunk, amire nincs gyógyszer. Jézus beszélt földindulásokról. 1999-ben 700 természeti katasztrófa volt globálisan, 70 ezer halálos áldozattal. Ezért mondom, hogy a méreteket figyeljük, kedves hallgatók. És mit tetszenek gondolni ma, jelen pillanatban, mi fenyegeti leginkább a világbékét? Miről hallunk nap mint nap a televízióban? A terrorizmusról. Itt van a terrorizmus, itt van a félelem, és Jézus ezt is megjövendölte, hogy a történelem végén az emberek el fognak majd halni a félelem miatt, amik a világra következnek. Vagyis kedves hallgatók, és amint említettem önöknek, a 6. pecsét bemutatja nekünk ezt a 3 jelet, földindulás, elsötétedés, csillaghullás, és az ama napok nyomorúságai után Jézus kezdte sorolni ezeket a jeleket. Vagyis ezeket a jeleket, amelyeket én önöknek felsoroltam, hova tudjuk időbe betenni? A 6. pecsét után, vagyis a 18. század után nagyon könnyű következtetni, hogy a 20. és a 21. századról beszélt Jézus Krisztus, hogy amikor háborúk lesznek, háborúk hírei, ez már a mikorunk. Vagyis kedves hallgatók, hol tartunk a történelemben? Ha a 7. pecsét, Jézus 2. eljövetelét mutatja be számunkra, szeretném megkérdezni, fehér lólátomás teljesedett? Tűzvörös, fekete, halott sárga, 5. pecsét halottak felkiáltása, 6. pecsét, akkor most még a 7. nem, de akkor hol tartunk? A 6. és a 7. pecsét között. Ezért mondjuk, hogy a történelem végén járunk. Nagyon egyszerűen Jelenések könyvéből, kedves hallgatók, ezt ki tudjuk következtetni, és kedves hallgatók, tessenek abba belegondolni, hogy milyen világméretű válságok vannak az egész Földön, és Isten még visszatart pusztító szeleket. Akkor mit mond a Szentírás? Hogy ennél sokkal szörnyűségesebb időszak lenne a Földünkön. Sokkal, sokkal nagyobb fájdalmak és sokkal nagyobb katasztrófák lennének a Földünkön, ha Isten angyalai ezeket a pusztító szeleket nem tartanák vissza. Visszatartják a szeleket, és mégis mi van? Ezt kell nekünk egészen pontosan meglátni. Mi lenne, kedves hallgatók, hogyha ezeket az szeleket elengednék az Isten angyalai? Ha most ilyen iszonyatos katasztrófák vannak a Földünkön, vagyis Jézus azt mondta, hogy amikor majd látjuk a 6. pecsét után ezeket a jeleket, idők jeleinek szoktuk nevezni őket, akkor ezek csak előszelek. Ezek csak előszelek, ami még a világunkra fog következni. Kedves hallgatók, én azt gondolom, hogyha igazán tudtában lennénk annak, hogy az Isten mennyire oltalmaz bennünket, mennyire véd bennünket, és milyen nagy dolgot köszönhetünk neki, akkor sokkal közelebb kerülnénk ő hozzá. Sokkal közelebb kellene kerülnünk nekünk Jézus Krisztushoz, és az imádatunk egyetlen tárgya Jézus Krisztus kellene, hogy legyen. Mert nézzük meg, hogy micsoda problémák, micsoda fantasztikus tragédiák vannak a világunkban, és a szelek még mindig vissza vannak tartva. De mi történik akkor, hogyha a szelek el lesznek engedve? Egyszerűen nem vagyunk tudtában annak, hogy mennyire az Istennek köszönhetjük az életünket nap mint nap, hogy megtart bennünket ilyen világméretű válságok közepette is. Kedves hallgatók, ugye fölvetődhet bennünk az a kérdés, hogyha olykorban élünk, amikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kijelölt, amikor olyan korban élünk, hogy az emberek nem az Isten mellett élik az életüket, hanem kizárólagosan, ahogy Bírák könyvében olvashatjuk, mindenki azt cselekszik, ami jónak tűnik az ő szemei előtt, hogy aztán ez erkölcsös vagy nem erkölcsös, ez már a legkevésbé érdekel bárkit is. Akkor mit tetszenek gondolni, hogyha ennyire egy ilyen istentelen időszakban élünk, amikor teljes mértékben az élő Isten imádása háttérbe van szorítva, amikor az embereket kizárólagosan a gazdasági haszonszerzés célja élteti, hogy aztán ez háborúból szereznek haszont, vagy gyilkosságból, vagy rablásból, mindegy, csak legyen. Mit tetszenek gondolni, hogy Isten miért nem engedi el ezeket a pusztító szeleket? Elengedhetné, nem? Elengedhetné, mert az emberiség a legkevésbé foglalkozik ma az élő Isten kérdésével. Látjuk, hogy milyen tragédiák vannak a világunkban. Jézus jövendőlései szó szerint teljesednek. Miért nem engedi el Isten? Miért nem ad parancsot a föld négy szegletén álló angyalainak, hogy engedjék el a szeleket, zúduljanak a világunkra rá, és akkor megérdemelnénk. Mert mindenki azt kapná, amit megérdemelne. De miért nem engedi el? Miért ilyen kegyelmes Isten még mindig az emberiséggel? Szeretném felolvasni Jelenések könyve 7. fejezetében a 2. és a 3. verset, mert erre választ fog adni. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében az élő Isten pecsétje volt, és nagy szóval kiáltott a négy angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünknek szolgáit az ő homlokukon. Nagyon pontosan meg kell figyelnünk a szöveget. Mit látott János apostol? Látott egy angyalt, aki napfelkelte irányából jön, és hozza az Isten üzenetét. Mit tetszenek gondolni, mi a jelentősége annak, hogy ez az angyal a napfelkelte irányából jön? Megint csak segítségül kell hívnunk Ezékiel próféta könyvének 43. fejezetét, vagy Máté evangélium a 24. fejezetének a 30. versét. Mert amikor a Szentírás azt mondja, hogy valaki a nap felkelte irányából jön, az mindig azt jelenti, hogy Jézus Krisztus irányából jön. Jézustól jön, Jézusnak a küldötte. És ez az angyal, amikor eljön, akkor mit hoz magával? Két dolgot. Az élő Isten pecsétjét, és az élő Isten pecsétjét kinek akarja odaadni? Az Isten szolgáinak. Mit tetszenek gondolni a pecsét? A Biblia fogalom világában mit jelent? Mit jelent az, hogy az angyal elhozza a pecsétet, és azokat akarja megpecsételni, akik az élő Istennek a szolgái? Kedves hallgatók, a pecsét az egy megkülönböztető jel. A pecséttel Isten oltalma alá helyezi azokat az embereket, akik hozzáragaszkodnak. Szeretném megkérdezni önöktől, hogy az elpecsételés csak Jelenések könyve 7. fejezetében ismert? Volt-e már ilyen a történelemben? Történt-e már elpecsételés? Történt-e már oltalom alá helyezés? Isten oltalma alá helyezette már embereket, embercsoportokat a történelem különböző időszakaiban? Az még előttünk van, a hét csapás. Két dolgot. Igen, 10-nél. Felírta a Mózes 2. könyve 12. fejezetének a 27. versében, miről szól. Zsidó nép Egyiptomban van. Isten kihívja őket Egyiptomból. A fáraó dacol nem akarja elengedni a zsidó népet. És aztán jön a 10. csapás, mit foglal magában. Minden első szülött gyermeknek meg kell halni, de kiket nem érintett az öldöklő angyal, akik az ajtófélfát megkenték vérrel. Tehát elpecsételte. Azt az angyal nem érintette. Ezékiel könyve 9. fejezetének a 4. versét, kedves hallgatók, szó szerint szeretném felolvasni, és ez pedig a következőképpen szól. Tehát Ezékiel könyve 9. fejezetének a 4. verse, És mondta az Úr néki, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepén. Ugye ez a történet közvetlenül a zsidó nép Babilonba való hurcoltatása előtt játszódik, és miről szól ez, hogy azok az emberek, akiket Isten elpecsételt, jött az öldöklő angyal, de akik magukra vették az Istennek a pecsétjét, azokat, az embereket a pusztító angyal nem érintette, mert Isten oltalma alá helyezte őket. Tehát két dolgot tudunk. Aztán beszél a Biblia Józsué könyvében Ráhábnak az elpecsételéséről is, Józsué könyve 6. fejezetében. Vagyis kedves hallgatók, mint említettem, ez a jel Mózes idejében, Ezékiel proféta idejében egy megkülönböztető jel volt, és védettséget jelentett azoknak az embereknek, akik magukra vették ezt a jelet, akik vállalták, hogy az Isten elpecsételje őket, vagyis akik megvallották az Istent. Szeretném megkérdezni önöktől, kedves hallgatók, hogy mi a pecsét, és mit tetszene gondolni a gyakorlatban ebben az időszakban a 6. és a 7. pecsét között játszódik, mint említettem, az elpecsételés időszaka. A gyakorlatban hogy történik majd az elpecsételés, és egyáltalán mi a pecsét most a korunkban? Természetesen, hát mi más, mint a Szentírás kell segítségül hívni, mert a Szentírás megadja erre a választ. Egyrészt azt mondja, hogy ez a pecsét emberi szem számára nem látható, hisz ezt az Isten teszi azoknak homlokára, akik hozzáragaszkodnak. És Jelenések könyve 14. fejezetének az első verse pedig szó szerint azt mondja ki, hogy az ő homlokukra van írva az Istennek a neve. De ez mit jelent, hogy az ő homlokukra van írva az Istennek a neve? Meg mit jelent, hogy az Isten maga pecsételi el ezeket az embereket? Hát kedves hallgatók, kétségtelen ez a jel egy hitbeli cselekedetet jelent. Ez a jel egy hitbeli cselekedet, hogy kik azok az emberek, akik belsőképpen azonosulnak az Isten dolgaival, az Isten gondolataival, az Isten törvényeivel, és ezt a külső magatartásukban be is mutatják az embertársaiknak. Na ez a jel, ez a pecsét, akik elfogadják az Istent, és ezt a gyakorlatban megélik. Na de hát ezt hogy lehet még pontosabban önök elé tárni? János evangélium a 14. fejezetében, a 8. és a 9. versben azt olvashatjuk, hogy Filip oda megy Krisztushoz. És azt mondja Filip Krisztusnak, hogy Jézus, annyi idő óta velünk vagy, most már szeretnénk látni a mennyei atyát is. És akkor Jézus mit válaszol? Filip, nézzél rám, és az én gondolatomban, az én cselekedeteimben, a hozzátok való viszonyomban meglátod, hogy ki a mennyei atya. Az én jellememen tükröződik a mennyei atyának a jelleme. Aki Krisztusra nézett, az tökéletesen láthatta, hogy ki a mennyei atya. Az atyának nem kellett lejönni, egyrészt mondja Pál apostol, hogy hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és emberek közül senki nem láthatta, de Krisztus azért küldetett a földre, hogy a mennyei atyát bemutassa előttünk, hogy kicsoda az Isten. És azt mondja, kedves hallgatók, a Szentírás, hogy olyan jel lesz ez, amelyben a Krisztus követők az élő Istent fogják megvallani az egész világ előtt, a hitbeli cselekedeteik alapján. Amikor egy Krisztus követőre ránéznek majd, akkor azt mondják, hogy ahogy te beszélsz, ahogy te megnyilvánulsz, ahogy te viselkedsz, rajtad meglátom az élő Jézus Krisztust, az élő Isten. Ez egy hitbeli cselekedet lesz a sötétség közepette. De szűkítsük a kört. Hogy lehet, mit tetszene gondolni, hogy lehet az Isten pecsétjét úgy magunkra venni, hogy egyértelműen megnyilatkozzon ez a mi életünkbe, hogy mi kit választunk ebben a világban. Tudni, Jézus Krisztus eljövete előtt, Jelenések könyve 14. fejezetében olvashatunk az úgynevezett hármas angyali üzenetről, és a hármas angyali üzenetnek az első üzenetét szeretném szó szerint felolvasni, és ebben megtetszenek látni, hogy micsoda a pecsét. Mit fognak magukra venni az Isten szolgái? inkább így mondanám, mivel fognak szó szerint azonosulni? A 14. fejezetben a 6. és a 7. verset olvasom. Láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek ezt mondván, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, most kérem nagyon figyeljenek, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Szeretném megkérdezni önöktől, csodálatos felhívás, a föld sötétsége közepette, amikor az emberek báványimádásba merülnek. Most ne úgy tessenek gondolni, hogy a 20. század végén, 21. század elején az emberek ismét szobrokat fognak imádni. Különböző vallásokban van ez, de ma minden báványimádásnak számít az Istennek a szemében, ami megelőzi az ő imádatát. Tévénézés is lehet báványimádás, meg minden más, ha az megelőzi az Istennek az imádatát. És lesznek emberek, akik azt fogják hirdetni, hogy emberek, ne hamis vallásosságban higgyetek, meg ne báványimádók legyetek, hanem egyedül az Isten féljétek. És szeretném megkérdezni önöket, amikor fölkiáltanak, hogy az Isten féljétek, akkor hogy mutatják be ezt az Istent? Hogy kicsoda ez az Isten? Aki teremtette a mennyet, a földet, és mindent, ami azokban van. Vagyis mit mondanak? Hogy kedves emberek, a Teremtő Istent imádjátok. Ne hamis isteneket, meg nem magatok által létrehozott isteneket imádjatok. Féljétek az Istent, aki teremtette a mennyet, a földet és mindent, ami azokban van, mert eljött az ő ítéletének órája. Kedves hallgatók, szeretnék megkérdezni önöktől valamit. Hagy mondjam el még egyszer, mit mond, hogy féljétek az Istent, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Honnan idézi ezt vissza János apostol? Tudnék, ez a mondat már le van írva valahol a Bibliában. Mit tetszenek gondolni, honnan idézi? Szó szerint visszaidézi, és ennek óriási jelentősége van. Hagy olvassam fel, hogy honnan idézi ezt szó szerint vissza János apostol. Mózes második könyvében találjuk ezt meg. Mózes második könyve 20. fejezetében a 11. verstől szeretném felolvasni, ahonnan János apostol szó szerint visszaidézi ezt a gondolatát. Tehát Mózes második könyve 20. fejezetének 11. verse pedig a következőképpen szól. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott, azért megáldotta az Úr a szombatnapját és megszentelte azt. Vagyis melyik parancsolatból idéz vissza szó szerint János? És melyik időszakban kell hirdetni? A 6. és a 7. pecsét között, de inkább ez már ez az időszak. A 6. pecsét itt van, mi valahol itt járunk. Vagyis mit mond János apostol? Hogy egyedül az Istent féljük. Miért? Mit tetszene gondolni? Miért a 10 parancsolat 4. parancsolatából idéz vissza? Amikor a zsidó nép kijött Egyiptomból, akkor rengeteg báványszobor volt ott, meg báványistenek voltak, és az Isten az első 3 parancsolatban mit mond a zsidó népnek, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Melyik az a parancsolat, kedves hallgatók, a 10 közül, amelyben Isten úgy mutatkozik be, mint Teremtő Isten, hogy én nem egy hamis Isten vagyok, én nem emberi kitaláció terméke vagyok, engem nem az emberek találtak ki, hanem én vagyok a Teremtő Isten. Melyik parancsolat ez? A 4. parancsolat, amiből visszaidéz János apostol. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. Abban az időben, kedves hallgatók, az Ószövetség idejében ez egy hitvallás volt ennek megtartása a Teremtő Isten mellett és tiszteletére. Miért? Mert aki az Istent akarta tisztelni, az ezzel a parancsolattal elkülönült a többi báványistentől, mert ők mit mondtak? Hogy ők a Teremtő Istent akarják imádni, ő az élő Teremtő Istennek akarnak bizonságot tenni, nem pedig mindenféle hamis Istennek. És János apostol ezt visszaidézi, hogy ma nekünk kit kell egyedül imádatunk tárgyává tennünk? Azt az Istent, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. És kedves hallgatók, mit mond? Azt mondja, hogy mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet és mindent, a 7. napon megnyugodott. Sokan azt mondják, hát kérem, szombatnapról beszélni manapság, hát az vagy a zsidó népnek az ünnepe, vagy valami szektás felekezetek szoktak itt szombatolni. Hát kedves hallgatók, meg kéne néznünk azt, hogy a szombat az vajon a zsidó nép kapta kizárólagosan? Attól a pillanattól, hogy az Úr kiválasztotta a zsidó népet, és elmondta nekik a 10 parancsolatot, attól a pillanattól kizárólagos privilégium a zsidó népnek a szombat megtartása? Kedves hallgatók, nézzük meg Mózes első könyvének 2. fejezetét. Az az Édenben játszódik, Ádám és Éva idejében. Mire szólította fel az Úr Ádámot és Évát, és akkor még zsidó nép nem volt? Mire szólította fel? Azt mondta, hogy az Úr megnyugodott a 7. napon, megszentelte, és egy különleges megszentelte, megáldotta, és egy különleges célra elkülönítette. Vagyis a szombat az nem a zsidó népnek adatott kizárólagosan, az nem az ő ünnepük kizárólagosan, hanem minek az ünnepe? A világ teremtésének az ünnepe. Hogy egy zsidó gondolkodó mondta, ez a világ születésnapja. Mert ezen a napon az Úr megnyugodott, miért? Mert megteremtette a földünket. Vagyis ajándékként odaadta nekünk azt, amiről Ézsaiás 45. fejezetének a 18. verse beszél, hogy az Úr a földet az ember lakásaként megalkotta. És Ezékiel könyve pedig azt mondja a 20. fejezetének a 12. fejezetében, szó szerint azt mondja, hogy ennek a napnak a megtartása, amelyben elismeritek, hogy én teremtőisten vagyok, nem az emberi kitaláció terméke, meg nem egy báványisten vagyok, hanem én vagyok a teremtőisten. Ezékiel 20.12-nél azt mondja a Szentírás, hogy ez jel lesz, pecsét lesz, én közöttem és ti közöttetek, ez egy örök pecsét lesz. Vagyis szó szerint azonosítja a Szentírás, akkor most mi a pecsét? Aztán ez egy örök jel lesz én közöttem és ti közöttetek. Mit tetszene gondolni? Akkor abban az időben, az Ószövetség idejében ez egy jel volt, ez egy pecsét volt. Vajon most is ez lesz a pecsét? Vagy ez lesz a jel? Szeretném föltenni a kérdést, most is ez lesz? Ha megnézzük Jelenések könyve 14. fejezetét, amit olvastam önöknek, hagy olvassam tovább, mert itt az úgynevezett hármas angyali üzenetben ennek is meg kell látnunk a szerkezetét. Az első angyal üzenete mire szólít fel bennünket? Arra szólít fel bennünket, hogy minden körülmények között kizárólagosan az élő Istent imádjuk. Neki adjunk tiszteletet, mert ő a teremtő Isten, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. És a második és a harmadik angyal üzenete pedig óv bennünket valamitől. Hát nézzük meg, hogy mitől óv. Hagy olvassam tovább. Ez pedig a 8. verstől szól, 14. fejezet. És más angyal követte azt, ezt mondván, leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznosságának haragborából adott inni minden pogány népnek. A harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére teszi, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt, és az ő kínlódásuk füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk sem éjjel, sem nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, s ha valaki az ő nevét és bélyegét felveszi. Miről beszél a hármas angyali üzenet? Hogy vagy elfogadjuk a Teremtő Istent, vagy néki adunk dicsőséget, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, vagy egy hamis vallásosságnak szolgálunk. A kettő között különbséget kell tennünk. Tehát az elsőben fölhívja, hogy az Istent imádjuk, a másikben még óv bennünket, ne ígyunk Babilon haragborából, vagyis ne engedjük, hogy lelkileg lerészegítsenek bennünket, Később jelenések könyve beszél a 18. fejezetében, hogy majd eljön a történelmünknek egy olyan időszaka, amikor majd kereskedés folyik az emberek lelkeivel. Szeretném megkérdezni, tapasztalták már önök ezt? Hány vallás van itt a világon, hány felekezet van, és mindenki a saját maga evangéliumát hirdeti. Mindenki a saját magáét mondja. Ezért nekünk mit kell megtalálnunk? Kit kell megtalálnunk? Emberi gondolatokat, emberi hagyományokat, emberek által létrehozott vallásokat, vagy féljük az Istent, és néki adjunk dicsőséget, és milyen Istennek adjunk dicsőséget? A Teremtő Istennek. Vagyis, kedves hallgatók, itt válik ketté majd az emberiség, hogy lesznek, akik magukra veszik a Teremtő Isten pecsétjét. Itt ne a napot tessék nézni, hogy most szombat, vasárnap, hétfő vagy kedd vagy szerda, ne ezt tessék nézni, hanem azt tessék nézni, hogy melyik napot jelöli meg Isten, hogy ő a Teremtő Isten. Itt nem a napban, hanem a lényegi tartalmát tessék megnézni, hogy melyik az, amelyiken megnyugodott, és melyikben lehet őt elismerni, mint Teremtő Istennek. A zsidó népnek miért kellett ezt megtenni? Mert itt tettek hitvallást az élő Isten mellett. És azt mondja a hármas angyal üzenetnek a további része, hogy ne a fenevadat imádjuk, és ne annak képét, és annak bélyegét, ne tegyük se a homlokunkra, se a készfejünkre. Vagyis lesznek olyanok, akik a homlokukra mit tesznek rá? Azt mondja, a fenevad képét, a hamis vallásosságnak az üzenetét, de az Isten pedig mit szeretne az ő szolgáira rátenni? Azt a pecsétet, ami megkülönbözteti azokat az embereket, akik inkább hozzá ragaszkodnak, nem pedig különböző hamis, báványimádó vallásokhoz. Kedves hallgatók, a szeleknek a visszatartása mit tetszenek gondolni, meddig fog tartani? Meddig tart a szeleknek a visszatartása? Amíg Isten nem engedi el a szeleket. Addig, amíg az Isten el nem pecsételi a szolgáit az ő homlokukon. De mielőtt eljönne Krisztus, Isten mindenkinek lehetőséget szeretne adni. Minden egyes embernek, aki itt a földön él, hogy őt válassza, hogy hozzá ragaszkodjon. Máté 24. fejezetének a 14. verse erről beszél. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset, mert én magam ebben meglátom az Isten jóságát, meg a kegyelmét, és legfőképpen a hosszú tűrését. Máté 24.14-ben azt mondta Jézus Krisztus, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonságul mindenkinek, és akkor eljön a vég. Vagyis az Isten országának mely evangéliuma fog hirdetni? Tehát Jézus azt mondta, hogy majd mindenki hirdeti a maga evangéliumát? Azt mondja, egy evangélium fog hirdetni, és pedig az élő Isten beszéde. És azt, amikor majd mindenki választott, tudnik minden egyes ember választás elé kerül majd. Körülbelül mennyien lehetnek most a világunkban? Hány ember élhet? Olyan 6 milliárd 300 millió környékén vagyunk. És azt ígéri nekünk a Szentírás, hogy addig Jézus nem jön el, addig a hetedik pecsét nem lesz felbontatva, amíg minden ember itt a földön nem szembesül fehéren, feketén az ő evangéliumával. Amíg minden egyes ember itt a földön a szabad elhatározása, a szabad döntése következtében nem fog választani. Tudjuk, Isten olyan egyszerűen fel fogja tárni, hogy miért őt kövessük, hogy mit jelent az Istent félni a gyakorlatban, és mit jelent a fenevad bélyegét magunkra venni, hogy mindenki különbséget tud majd tenni. Hát ez nagy kérdés számomra is, hogy akkor miért van az, amire a Biblia azt mondja, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Miért? Ha Isten ilyen egyértelműen fölhívja az emberek figyelmét, és amikor fölhívja az emberek figyelmét, és az emberek választanak, kik lesznek elpecsételve? Akik az Istent fogják szolgálni, és az Istent fogják védeni. Na, eddig tart az elpecsételés az időszaka. Tehát Isten a pusztító szeleket miért nem engedi el? Mert előtt el akarja pecsételni azokat az embereket a homlokukon, akik őt fogják választani, akik tudják azt, hogy mit jelent a Teremtő Isten szolgálni és választani, és amikor ez lezárul, akkor jön majd a pusztító szeleknek az elengedése. De hagyj olvassa, kedves hallgatók, fel valamit Péter apostol második levele, harmadik fejezetének a 9. versében, mert ebben mondja el Péter apostol, hogy Isten miért nem engedi el a pusztító szeleket még mindig? Péter második levele, harmadik fejezetének a 9. verse így szól, nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszantűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Vagyis hosszantűr. Az Isten mit szeretne, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az Istennek ez az eredeti szándék, hogy minden ember. De ha egy ember nem fog üdvözülni, kedves hallgatók, és ezt tényleg nyomatékosan szeretném önök elé tárni, ha egy embert az Isten nem tud elpecsételni, akkor nem azért nem pecsétel el Isten, mert az Isten nem akarta, mert mi az Isten akarata? Hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ha egy ember nem kerül az elpecsételtek közé, ugyanúgy, ahogy Mózes idejében vagy Ezékiel idejében, az csak azért nem, mert az az ember nem akarta, hogy az Isten elpecsételje őt. Csak azért nem. Így mondta egy gondolkodó, Ellen Gould White, akinek a könyveit szoktuk árusítani, és úgy tudom, hogy a Jézus élete című könyv nagyon sok embernek a kezébe is került. Így mondta egy alkalommal, hogy azokat nem fogja az Isten elpecsételni, és azok nem fognak üdvözülni, akik szánt szándékkal megtapossák a megfeszített üdvözítőt. Vagyis, akik a második és a harmadik angyal üzenetét semmibe veszik. Akik nem az élő Istent fogják imádni, nem az élő Isten jegyét teszik a homlokukra, vagyis megvallják az Istent, és ez a cselekedeteikben megvalósul, hanem Babilon részeg italából fognak inni. Nekik az fontosabb, mint az élő Istennek a pecsétje. Na, ezeket az embereket nem fogja tudni az Isten elpecsételni. Azon kívül mindenkit elpecsétel, aki megvallja az élő Isten pecsétjét, és mi a pecsét? Örök jel, tartsátok meg az én szombataimat, mert ez jel lesz én közöttem és ti közöttetek. Mert miért? Mert ebben mutatkozik meg az Isten, mint teremtő Isten. Itt mutatkozik meg azt, hogy én vagyok a teremtő, és sehol máshol nem olvassuk ezt a Bibliában. Itt. A negyedik parancsolat az, amelyben hitvallást kell tennünk. Mit mondtam, hogy mi a pecsét? A gyakorlati életünkben ennek meg kell valósulnia. És a Teremtő Isten pedig ezt mondta ki a zsidó nép idejében is, Ezékiel könyve 20. fejezetében, Mózes 12. fejezetében, János nem véletlenül idéz ebből vissza, vagyis az élő Istent szolgáljuk. És kedves hallgatók, ezek után János apostol látja azt, hogy kik is az elpecsételtek, és hányan vannak az elpecsételtek. Mert ez is benne van, szeretném felolvasni Jelenések könyve 7. fejezetében a 4. és a 9. verset. A 4. verstől egészen a 9. versig felsorolja. Szűk az időkeretünk, nem szeretném sorolni, de tessenek elolvasni, hogy Rúben nemzetségéből, Gád nemzetségével sorolja Izrael törzseit. A 4. verset szeretném és a 9. verset olvasni, és ez pedig így szól. És hallottam a megpecsételtek számát. Ezt szeretném még egyszer felolvasni, mert nagy jelentőségű. Hallottam a megpecsételtek számát, 144 ezer az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. Olvasom a 9. verset, megint tessenek figyelni. Ezután láttam, és íme egy nagy sokasság, melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, ágazatból, népből, nyelvből, és a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba voltak öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak voltak. Vagyis mit szeretne itt János apostol elénk tárni? Jézus megmutatja nekik, hogy hányan vannak az elpecsételtek. És mit mond? Először hallottam, 144 ezer emberről beszél. Aztán János apostol megfordul, és aztán utána én láttam. Először csak hallottam, hogy 144 ezeret, és amikor láttam, akkor 144 ezeret látott. Hanem mit mondott? Nagyon-nagyon sok embert, akit senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, ágazatból, nyelvből és népből. Vagyis, kedves hallgatók, itt láthatjuk meg azt a nagyon-nagyon fontos dolgot, hogy amikor János apostol látta az üdvözülteket, akkor gyakorlatilag nem 144 ezret látott, ez egy jelképes szám. Ugye sokan vannak, akik ezt szó szerint veszik, de nézzük meg, pontosan figyeljük meg a szöveget. Először hallottam 144 ezert, és amikor János odafordul, akkor nem 144 ezert lát, hanem rengeteg embert, minden nyelvből, ágazatból, népből, vagyis mi az örömhír, hogy nem csak 144 ezer ember lesz elpecsételve, hanem az emberiség minden osztályából lesznek az üdvözülők körül. Ez egy csodálatos megnyugtató, igaz? Rész a mai sötét világunk közepette, hogy nagyon-nagyon sok ember lesz, akik el fogják fogadni az élő Isten pecsétjét. Továbbá hagyd mondjam, hogy miért jelképes ez a 144 ezernek a felsorolása. Tudnék, nem teljes. Nem teljes, nem mindenki van benne. Tessenek elolvasni majd otthon. Először is az első a felsorolásban Júda törzse. Miért? Honnan származik a megváltó? Honnan származott? Júdából. Tehát ezért mit akar ezzel kifejezésre juttatni, hogy Júda az első a felsoroltak körül, hogy akik üdvözülni fognak, azok kinek a kegyelméből fognak? Annak az Istennek a kegyelméből, aki ide a földre leszállt, bár te legkisebb vagy Júda, Efrahának Betleheme, legkisebb vagy Júda nemzetei közül, de belőle származik a megváltó. Tehát ez az első. Következő. Dán és Efraim törzse hiányzik a felsorolásból. Tessenek majd megnézni. Nem teljes. Dán és Efraim, mit tetszene gondolni? Dán és Efraim törzse miért hiányzik a felsorolásból? Dán és Efraim törzse miben merült bele? Az élőisten szolgálták? Báványimádásba merültek. Ezért nem kerülnek a felsorolásba bele. És mit tetszenek gondolni, miért nem? Mert Isten báványimádó keresztényeket nem fog elpecsételni. Ennek a látomásnak ennyi a lényege. Dán és Efraim törzse nincs benne a felsorolásban. Tehát ezért nem szabad szó szerint venni nekünk, mert az eredeti törzsek felsorolásában nincs benne Dán és Efraim, mert az Isten nem pecsételi el azokat az embereket, és nem ismeri el az ő népét, azoknak, akik a mikorunkban is kit fognak imádni? A fenevad képét, bélyegét magukra veszik. Tehát azt nem fogja elfogadni. Kit fog elfogadni? Akik az Istent választják minden körülmények közepette. És kedves hallgatók, nézzük meg a 9. verset, hogy ezek az emberek milyen ruhában voltak. Ennek is nagyon nagy jelentősége van. Hogy az elpecsételtek, akiket Isten elpecsétel, nem 144 ezeren vannak, minden nemzetből, ágazatból és népből, vagyis az emberiség minden családjából lesznek üdvözültek, és milyen ruhába öltözteti őket az Isten? Azt mondja a 9. vers, hogy fehér ruhába lesznek öltözve. Mit tetszenek gondolni? A fehér ruha minek a jelképe a Szentírásban? A megtisztult jellemnek a jelképe. Jelenések könyve 19. fejezetében a 7. és a 8. verse szó szerint azonosítja, mit jelent az, hogy fehér ruhába lettek öltözve. Ezek az emberek, akiket az Isten elpecsétel, és fehér ruhába öltözteti őket, megtisztult jellemmel rendelkeznek. Tetszenek tudni, mi a legnagyobb örömhír számunkra? Azt, hogy ezek az emberek, akik oda kerülnek, és jó lenne, mi is ott lennénk, ezek az emberek ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy indulatos emberek voltak sokszor. Ugyanúgy érezték, hogy mit jelent rossz dolgokat elkövetni itt a földön. Mit jelent haragtartónak lenni, meg nem bocsátani. Sokan biztos voltak csalók. Tehát ami sajnos az emberi társadalomban létrejön. Na de hogyha ilyenek maradtak volna, akkor az Isten elpecsételte volna őket? Nem. Tehát akkor győztek önmaguk felett. Le tudták győzni a rossz jellem tulajdonságaikat, le tudták győzni a rossz jellem hibáikat, megváltozott emberek lettek. Nagy örömhír, kedves hallgatók, Máté 19:27-ben azt mondja az írás, hogy Jézus Krisztus által mindenki ilyen győzőkké válhat, hogy vele együtt indulatosak vagyunk, Jézussal le tudjuk győzni. Haragtartóak vagyunk, Jézussal le tudjuk győzni. Vagy ki tudja, hogy milyen rossz jellem tulajdonságba szenvedünk. Le lehet győzni Krisztus által, ő erőt ad, ahol ez az evangélium lényege, ez az evangélium legnagyobb örömhíre, hogy ezt le lehet győzni Krisztus által, vagyis ezeknél az embereknél a hit és a cselekedet együtt van. ők nem csak beszélnek, hogy hisznek az Istenbe, hanem a gyakorlati életükbe ezt át is ültetik. És ennek eredményeként a szennyes ruha lekerül róluk, és egy megtisztult jellemmel lehetnek. Kedves hallgatók, ennél nagyobb örömhírt elmondani, hogy meg lehet változni az életben, hogy le lehet győzni a rossz tulajdonságainkat, hogy nem szükségszerű, hogy szenvedjünk a rossz miatt, ami bennünk van, a rossz szokásaink miatt, a rossz jellemünk miatt. Krisztus nem csak elpecsételi ezeket az embereket majd a homlokukon, hanem erőt is ad ahhoz, hogy ezeket le lehet győzni. Hát Pilinszky János mondta egy alkalommal, hogy egy ember, mit tetszenek gondolni, egy embernek ki a legnagyobb ellensége? Önmaga. Így mondta Pilinszky, hogy az ember a legnagyobb ellenségét önmagában hordozza. Bizony így van. Nézzünk önmagunkba, és láttunk, hogy a legnagyobb harcot ki ellen kell mindig folytatnunk, nem magunk ellen. És Krisztus mit mond? Hogy ebben a harcban én társatok vagyok, és ebben a harcban győztesekké válhattok. Velem együtt minden lehetséges, de csak velem együtt. És azokat az Isten elpecsételi az ő homlokukon. De nézzük meg, kedves hallgatók, befejezésképpen, hogy mit mond a Szentírás a 10. verstől a 17. versig, hogy ezek az emberek, akik oda kerülnek, mit fognak tenni fent a mennyben. És kiáltottak nagy szóval, mondván, az üdvesség a mi Istenünkéi, aki a király székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindnyájan a király szék, a vének és a négy lelkes állat körül álltak, és a király szék előtt arccal leborultak, és imádták az Istent, ezt mondván, ámen, áldás és dicsőség, és bölcsesség, és hálaadás, és tisztesség, és hatalom, és erő, a mi Istenünknek mindörökkön örökké, ámen. Akkor felelt egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondta néki, Uram, te tudod. És mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, ezért vannak az Isten királyi szék előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában, aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük, nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Hát ez már az üdvözülteknek a hála éneke. Ez az a hála ének, amikor felkiáltanak az üdvözültek, hogy a hitbeli gondolkodásuk és a cselekedetük következményeként elpecsételi az Isten őket, és amikor az egyik angyal megkérdezi a másik, hogy kik ezek? Akkor ezek honnan jöttek? Mit mond a Szentírás? Honnan jöttek? A nagy nyomorúságból, vagyis ebből a földi létből. Ebből a földi létből, a nagy nyomorúságból, még egyszer hagyd mondjam az örömhírt, lesznek emberek, sokan, minden ágazatból, nyelvből, népből, akiket az Isten el fog pecsételni az ő homlokukon, és ezek az emberek értékelni fogják a mennek az ajándékát. És kedves hallgatók, mit mond Krisztus, hogy amikor ezek az emberek ott lesznek a mennyben, akkor mit tesz majd velük? És az Isten letöröl minden könnyet az ő szemeikről. Egyszer hallottam egy ilyen történetet, hogy egy gondolkodó elképzelte azt, hogy hát milyen lesz majd a mennyben. És akkor azt írja le, hogy volt egy bácsi, aki oda ment hozzá, és azt mondta, hogy tudod, ha én a mennybe kerülnék, akkor úgy elmondanám a Jóistennek, hogy én mi mindent szenvedtem itt a földön, hogy milyen nyomorúságokon mentem át. És akkor azt írja az író, és a bácsi a mennybe került, és nem tudta megnyitni a száját. Már nem akarta elmondani az Istennek, hogy milyen nyomorúságokat szenvedett át. Már nem volt értelme, már úgy is ott volt. És mit mond? És az Isten letöröl minden könnyet az ő szemeikről, mert a mennyben, akik oda jutnak, akik a hitbeli cselekedetük eredményeként, az Isten elpecsétel. Ezek az emberek mit nem fognak soha többé átérezni a mennybe? Soha többé. Jelenések 21:3-4. A mennyben mi nem lesz? Sem gyász, sem fájdalom, sem halál nem lesz többé. Soha átérezzük ezeket a dolgokat itt a földön? Velünk vannak? Fájdalom, gyász, halál, szinte csak erről hallunk. De a mennyben ez soha, de soha többé nem fog megnyilatkozni. Kedves hallgatók, akkor bontsuk fel a hetedik pecsétet, ez a nyolcadik fejezetnek az első versében szerepel. Nagyon rövid, így szól, és lőn csendesség a mennyben mintegy fél óráig. Ez a hetedik pecsétnek a felbontása. Mielőtt erről tényleg egy nagyon-nagyon rövid gondolatot szólnék, tekintsük át még egyszer, hogy tudatosuljon bennünk. Még egyszer megkérdezem, ugye a fehér lólátomás teljesedett, vörös is teljesedett, a fekete lólátomás is, a halott sárga is, az ötödik pecsét, a hatodik pecsét, hát honnan tudjuk, hogy teljesedett? Három jelről beszélt Krisztus. Földindulásról, nap elsötétedéséről, csillaghullásról, amanapok nyomorúságai után, a középkor után közvetlenül teljesedtek. Aztán Jézus azt mondta, hogy világméretű válságok lesznek az egész földön, Máté 24. fejezetében a háborúk, a betegségek, a természeti katasztrófák. És Jézus kimondta, hogy ezért Isten még mindig vissza fogja tartani a szeleket, hogy lesznek olyan emberek itt a földön, akik őt fogják követni, azok az emberek hitbeli cselekedeteik alapján megvallják majd a Teremtő Istent, ezért ezeket elpecsételi. Amikor az elpecsételés műve bevégződik, akkor mit mond a hetedik pecsét? Lőn csendesség a mennyben mintegy fél óráig. Honnan indult ez a látomás? Az első századtól. Most mit tetszene gondolni, hol tartunk? Végig lehetett kísérni. Első századtól elindul a fehér lólátomás, most hol tartunk? Hatodik és a hetedik pecsétről beszéltem. Nem közvetlenül valahol itt tartunk az elpecsételés ennél a résznél? Nem tudom már mondani, hogy itt tartunk. Időben be tudjuk azonosítani, hogy hol tart az emberiség. És mi történik akkor, amikor mindenkit elpecsétel, akik ezt akarták, és akik vállalták az Istent, és lesz csendesség a mennyben mintegy fél óráig. Hát ez mit jelent? Hogy a mennyben fél óráig csendesség lesz. Kik vannak a mennyben? Ott vannak az angyalok. Ugye az angyaloknak a serege. És mit mond Krisztus, hogy amikor ő eljön, akkor kik jönnek vele? Hogy olvassak fel néhány biblia verset ezzel kapcsolatosan, hogy mit jelent, hogy a mennyben csendesség lesz mintegy fél óráig? Hát először olvasom Júdás levele 14. versét. Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, profétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt. Aztán Zakariás könyve, bizony eljön az Úr az én Istenem, és minden szent ő vele. Máté 25. fejezete, mikor pedig eljön az emberfia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok. A Jelenések könyve 19. fejezete, láttam, hogy az ég megnyílt, és íme egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott hívnek és igaznak, aki igazságosan ítél és hadakozik, és a mennyei seregek követték őt. Most amikor Krisztus bevégződik az elpecsételés munkája, erre szó szerint ezt mondja Jelenések könyve 22. fejezetének a 11. versében a Szentírás, mikor már a döntés, mindenki döntött, vagy mellette, vagy ellene, hogy aki igaz, legyen igaz ezután is, aki szent, legyen szent ezután is, aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. Tehát Krisztus kimondja, hogy aki, amikor már véget ér a döntés lehetősége, akkor az emberiség ketté oszlik. És akkor Krisztus eljön, mit ígért Krisztus mindig? János evangélium a 14. fejezetének az első három versét nagyon szeretem. Azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mondja Jézus. Én most visszamegyek a mennybe, helyet készítek néktek, és amikor kész van a hely, akkor visszajövök, magamhoz veszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én, vagyis a mennybe. Akkor mit akar mondani, hogy miért üres a menny? Miért lőn csendesség a mennyben, mint egy fél óráig? Tehát ezt a fél órát jelképes számnak tessék venni, hogy üres a menny, ezzel csak azt akarja érzékeltetni, hogy üres a menny, mert nincs a mennyben senki, mert Krisztus elindul. Hát például a Jelenések könyve 4. fejezetében a királyi székben ülő atyáról azt mondja, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Nincs senki a mennyben, vagyis kedves hallgatók, mit akar ezzel mondani, hogy lőn csendesség a mennyben, mint egy fél óráig? Hogy Krisztus második eljövetele egy valóságos történelmi esemény lesz. De logikailag is el tudjuk hinni, nem? Hogyha minden beteljesedett idáig, akkor most ne teljesedne be a hetedik pecsét. Hogyha az első hat pecsét tökéletesen teljesedett, és tudjuk ellenőrizni a történelemből. Mert nem az, hogy most vagy elhiszik, vagy nem hiszik el, hát utána lehet nézni mindennek. Ha a hat pecsét beteljesedett, akkor a hetedik nem fog. Ha csak logikailag gondolkodunk, most a hitet tegyük félre, logikailag, akkor egyértelmű, hogy a hetedik is befog, vagyis lőn csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. A hatodik pecsétben Krisztus elmondott három jelet, a hatodik pecsét után a hetedik nem bontatik fel, miért? Mert előtte Krisztus elpecsételi az ő szolgáit a homlokunkon, mindazok, akik hozzá ragaszkodnak, és akik döntöttek mellette, akkor eljön a hetedik pecsét, és Krisztus eljön másodszor, és magához veszi mindazokat, akik itt a földön hozzá ragaszkodtak, és elkezdődik az örök élet.